Jó estét kívánok kedves hallgatóinknak! Ez a Szószátjár műsora, a Klubrádió nyelvészklubja. Nándasdi Ádám sajnos megint vidéken van, most egy másik városban, úgyhogy egyedül ülök a stúdióban, de lesz telefonos vendégem. A műsor elkészítésében segít nekem Burger Lajos és a szerkesztő Sugár Ágnes. Van egy üzenetrögzítős telefonunk, mindig ugyanaz, 30-as 183-7007, ott lehet minket kérdésekkel bombázni. És ezt a műsort annak fogom szentelni, amiről már sokat beszéltek a sajtóban, de én úgy érzem, hogy még mindig kicsit elsiklottak a dolog jelentősége fölött, mellett, nem tudom. Tudnélik, hogy a miniszterelnök Orbán Viktor valami olyasmit mondott, amit senki nem ért. Hát mondott ő már nagyon sokfélét, mondott olyanokat, amiért mások megbuknának, ami teljesen vállalhatatlan. Aztán, hogy a nyelvi területen maradjak, mondott teljesen értelmetlen dolgokat, azután maga beszéde, ugye nagyon furcsa, azt is kipellengéreztük már sokszor, hogy teljesen magyartanul beszél, ami ahhoz képest, hogy egy magát nemzetinek nevező párt élén áll, az nagyon furcsa. De most olyan történt, ami eddig, én nem emlékszem, hogy történt volna, hogy egyszerűen senki nem tudja értelmezni, hogy mit mondott. És ebben az értelmezésben kértem a segítségét, vagy kértem fel vita partnernek, Réz Anna filozófust, aki itt van velem a telefonon. Ő ráadásul a CEU-hoz is kapcsolódik, ugye, mert jól tudom, hogy még ott vagy PhD diák.
Anna. Nem, de ott voltam PhD-diák.
Ott volt PhD-diák, nem baj. Egyébként is úgy gondoltam, hogy egy pár műsort majd a különböző CEU-s oktatókkal szeretnék eltölteni, de hát ő is kapcsolódik a CEU-hoz. És annak ellenére, hogy a múlt héten már valaki kérdezte őt itt a Klubrádióban ugyanerről a kérdésről, de az nagyon-nagyon kis rövid beszélgetés volt, és én azt gondolom, hogy nincs ez még rendesen kitárgyalva, hogy ugye mindenki tudja, hogy mire gondolok, amikor megkérdezték, hogy Szemerkényi Réka amerikai nagykövetet miért hívták vissza, akkor ő azt válaszolta, hogy nőügyekkel nem foglalkozik. És ez a kifejezés az, ami... Hát, teljesen rejtélyes mindenki számára, legalábbis az én számomra az. És erről szeretnék egy kicsit részletesebben, meg ehhez kapcsolódó kérdésekről elbeszélgetni Réz Annával. Először talán összefoglalhatnád, hogy mi volt az, amit először reagáltál erre a kérdésre, valamikor a múlt héten, aztán majd belemegyünk.
Jó, tehát igazság szerint én úgy értelmeztem ezt, mint egy viccet. Tehát, hogy mint egy kétszerű viccet, amiben magának a nőügynek a kétértelműségére játszott le a miniszterelnök, amennyiben egyfelől a nőügy az jelentheti a nők társadalmi helyzetével való foglalatoskodást, másfelől megjelenthet valami kisfajsúlyú szerelmi affért.
Vagy nagyfajsúlyú, ki tudja.
Hát nem, szerintem az is fontos, hogy a nőügyben van egyfajta bagatelizálás. Tehát, hogy érted, ha valakinek mondjuk a házastársával vannak párkapcsolati problémái, azt nem nőügynek.
Azt nem, persze, tehát, hogy persze, hogy nem.
Tehát nem, a nőügy az ilyen szeretőtartós, nem tudom. Tehát,
de azért az lehet nagy súlyú.
Olyan nő, aki nincsen, aki alapvetően egy ilyen kicsit jogfosztott, kiszolgáltatott, lesajnált helyzetben van abban az egész történetben. És ugye fontos, hogy maga a nőügy is valami olyasmi, tehát hogy férfiak szoktak egymással beszélgetni nőügyekről, tehát hogy ez egy ilyen férfi-férfi kontextus szerintem, amiben a nőügy, mint kifejezés ebben az értelemben feljön.
Szerintem nem, de ezt majd később beszéljük meg. Csak azt akartam mondani, hogy nagyobb fajsúlyú, hogy egy súlyos házasság szédelgés is lehet nőügynek nevezni szerintem. Tehát mondjuk egy bírósági tudósításban lehet mondani, hogy az illetőnek voltak nőügyei, és ez nem feltétlenül súlytalan dolgot jelent, de ez abszolút részletkérdés. A fontos az, hogy szerinted ő ezt viccnek szánta, kétértelműnek szánta. Én megnéztem ennek a szónak, ennek a nőügy szónak a használatát a magyar nyelvben egy nagyon nagy korpuszon, meg internetes kereséssel, és találtam ilyen kétértelmű, szándékosan kétértelmű használatokat, akkor általában idézőjelbe tették persze, mert ez a szokásos jelölése ennek, de ott általában ez a fordított irányból volt, tehát azt mondták, hogy ez a kérdés, ez nem nőügy, idézőjelbe téve, és ezen azt értik, hogy ez nem csak a nőknek az ügye, stb. Tehát viccesen úgy használták ezt, valójában úgy gondolták, hogy nem női ügy, nem a női a nők helyzetének az ügye, de viccesen így egybeírva idézőjelbe tették a kétértelműség miatt. Nem egy nagy vicc szerintem, de várjál, én még akkor se értem. Tehát tegyük fel, hogy kétértelműnek szántam, mert ez nem áll távol az ő beszédmódjától, hogy kétértelmű kifejezéseket használ, de akkor nézzük meg külön-külön a két értelmét.
Igen, hát valójában ugye azért van egyébként teljesen igazad, mert egyik értelme minek sincs semmi köze szemetkényi.
Hát ez az, ezért, mert, hogy... de szerintem ezt mások is észrevették, hogy esetleg kétértelműnek szánta, de akkor sem értjük, hogy mit mondott, tehát ez a probléma.
Igen, ebben lényegében egyébként tényleg igazad van, mert hogy az, hogy egy nő nemű egyébként magas rangú külpolitikai pozíciót betöltő ember, ez nem, tehát nyilvánvalóan az ő ügyével kapcsolatos ügy, az nem nőügy, sem abban az értelemben, hogy nem fajsúlyos, vagy kevésbé fajsúlyos szerelmi affér, sem abban az értelemben, hogy ennek bármi köze lenne a nők társadalmi helyzetéhez, akár tágabb, akár kevésbé.
De nézzük meg külön-külön az egyik értelmezése, akkor az, hogy nőügy abban az értelemben, ahogy ezt a magyar emberek 99,9%-ban használják, ahogy én az internetet néztem, tehát valamiféle affér, ráadásul valamennyire nem teljesen szabályos affér, tehát vagy megcsalás, vagy ilyesmi, vagy sok partner, tehát ilyen promiszkuitás, vagy valami ilyesmi. És ebben a ugye Szemerkényi Réka kontextusában ez csak két dolgot jelenthetne, tehát hogy ott volt valakinek nőügye vele, ugye, mert nőnek csak akkor lehet, ugye az a másik értelmezés, nőnek csak akkor lehet nőügye, hogyha leszbikus ügye van, bár ebben a... Tehát akkor ez a két eset
tehát
van.
Vagy azt sugalná, amiről én nem olvastam sehol, hogy Szemerkényi Réka valakinek a valaki.
Valakinek volt vele nőügy.
Igen.
Így van.
Igen.
Tehát akkor, hogyha egy miniszterelnök nyilván nem beszél teljesen a levegőbe, tehát ha ez az értelmezése is megvan, vagy ezt is az egyik szándékot értelmezése, akkor ez olyan, mintha valami pletykára utalt volna, vagy ami nekünk persze csak pletyka, hogy őt azért hívták volna vissza, mert valakinek nőügye volt vele, vagy neki volt nőügye egy másik nővel, vagy én nem tudok mást ebbe belelátni.
Igen, de az nagyon, tehát hogy őszintén szóval elég furcsa lenne, hogyha a miniszterelnök egy ilyen egyáltalán nem, mármint hogy nem közszájon forgó pletykára utalna.
Hát igen, nem hallottuk a pletykát, és ráadásul, hogyha valakit visszahívnak, leváltanak.
Hogy... Bocsánatot kérek Szemerkényi Rékától, tehát hogy egyrészt semmit nem tudok a magánéletéről, másrészt nem is akarnék tudni, és sem is gondolom, hogy van bármi.
Természetes.
Hát, igen.
Hát természetes, én csak értelmezni próbálom, hogy mit mondott a miniszterelnök, és nem hallottunk ilyen pletykát, egyrészt, másrészt, hogy valakit kineveznek, vagy visszahívnak, leváltanak egy magasrangú embert, akkor nem szokták ilyen privát részletekkel indokolni, még ha az van is neki, ugye nem árulják el? Tehát olyat nem nagyon hallottunk, hogy ki kotyogták volna, hogy valami egész privát oka van annak, hogy valakit leváltanak, vagy kineveznek. Jó, tehát akkor...
De egyébként, na mindegy, mondd végig a két ágat, és aztán mondom, hogy szerintem, hogy lehet még ezt a dolgot
értelmezni. Jó, tehát ezt az ágat én nem értem, nem fér bele, megvan ez az értelmezés, de ha ezzel akart volna viccelni, nem fér bele nagyon a kontextusban, mert nem szoktak ilyesmiről beszélni nyilvánosan ilyen magasrangú embereknél, meg itt ebben az esetben is teljesen indokolatlannak látszik. A másik ága pedig az, ugye ott az az értelmezése lenne a nőügynek, hogy a nők ügyei, a nők helyzete, a női jogok helyzete, ilyesmi, mintha egy női politikus leváltása az egyfajta, hát valami emberjogi vagy női jogi kérdést illetne, és hogy ő azzal a részével nem foglalkozik. Na most eleve nem gondolom, hogy speciálisan női jogot, hát ha csak nem azért, ugye megint csak több ágra szakad a dolog, az egyik értelmezés az, hogy őt azért váltották le, mert nő, és igen, ilyen...
Tekintve, hogy megint csak ez a gyanú fel sem merült, tehát hogy nem az igazság világon, aki nem állította a miniszterelnökön kívül, hogy lenne egy ilyen aspektusa, vagy egy ilyen relevanciája ennek a hírnek, ez is furcsa.
Ez is nagyon furcsa, és akkor marad az az értelmezés, hogy szerinte az ő leváltásának ugye van egy női jogi, női, nők helyzetével kapcsolatos aspektusa, de azzal a részével ő nem foglalkozik, tehát például ilyesmire utalhat, hogy mit csinál majd szegény Szemerkényi Réka nőként, hogyan fog tudni elhelyezkedni, hogy vannak itt mindenféle ilyen problémák, és ő ezzel a részével nem foglalkozik. Hát de ez is rettentő furcsa lenne, hogyha egy miniszter...
Igen, ugye... tehát, hogy, vagy elmondhatom, hogy én mit gondolok,
na,
hogy,
ez,
hogy a szerető szerintem valamennyire koherensé, mert szerintem ettől függetlenül benne van a két fedelőség, és én nem véletlenül hangsúlyoztam az elején azt, hogy, hogy szerintem a kis fajsúlyú afférokra használjuk alapvetően a nőügyet, és ugye azok a példák, amiket te mondtál, tehát ezek az időzőjeles használatok is, azért nem azt írja, hogy női ügy, hanem az, hogy nőügy, mert akkor egyértelművé válik, hogy az valami nem fontos, valami, ami csak az érintetteket érdekli, valami partikuláris, valami, ami nem tart számot a közérdeklődésére. Tehát ezek szerintem mind benne vannak.
Mondasz valamit, mert most, hogy mondod, visszaemlékszem a Kis László ügyre, ugye mindenki emlékszik ennek az úszóedzőnek az ügyére, és ott is egy csomóan, akik védelmezték a Kis Lászlót, vagy valamilyen értem, most nem megyünk bele a részletekbe, de valamilyen értelemben az ő oldalára álltak, azok többször mondták ezt, hogy neki voltak nőügyei, ugye? És ezzel valamennyire
kicsit... Bagatelizálás.
Igen,
és én azt gondolom, hogy ennek is, tehát alapvetően a megszólalás célja az a bagatelizálás volt. Tehát, hogy egész egyszerűen, tehát, hogy az egy komoly dolog, amikor visszahívják az amerikai nagykövetség vezetőjét. Tehát, hogy, vagy az amerikai nagykövetet. Tehát, hogy ez nem, tehát, hogy ez erről azt gondolná az ember, hogy ez egy komoly hír. És bizonyos értelemben a nem foglalkozom nőügyekkel, tehát hogy mind a nem foglalkozom, mind a nőügyekkel azt kívánja implikálni, vagy arra kíván utalni, hogy itt valami elég érdektelen, sokadrangú, nem sokakat érintő, nem érdekes közügyről van szó. Tehát, hogy szerintem, tehát hogy alapvetően ez a, én ezt érzem, vagy ezt tudnám meghatározni, hogy ez volt itt a szólalásnak.
Tehát a fontos igazából az volt, hogy nem foglalkozom ilyen piszlicsári ügyekkel, ez volt a nem foglalkozom része, és nem jutott eszébe egy jó szó arra, hogy piszlicsári.
Pontosan, és közben meg most ebben az ilyen genderezős izében, közben meg ez a több felelősség azért tud működni, mert közben ez egy kikacsintás tud lenni azoknak, akik egyébként szeretik a kormánynak azt a vonalát, vagy ezt a fajta kormányzati kommunikációt, ami arról szól, hogy nem foglalkozunk genderügyekkel, ez ugye így keretezik egyébként ezt az egész történetet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek ebben az értelemben volt, tehát, hogy én értelmesnek látom. Tehát, hogy egyfelől van a bagatelizálás, amit leöntök egy ilyen ideológiai kikacsintással, ami arra vonatkozik, hogy mi nem egy olyan kormányzó erő vagyunk, akiknek a szívének ezek a témák kedvesek lennének.
Az az igazság, hogy ez az értelmezés bennem fel sem merül. Tehát én lehet, hogy még mindig túl naív vagyok, és azt hiszem, hogy Európában élek. Tehát én úgy képzelem, hogy egy miniszterelnök nem mondhat olyat, hogy ő a nők helyzetével, a nők ügyeivel, a nők jogainak problémáival nem foglalkozik. Hát ha ez benne lett volna, de én szerintem nincs is benne ebben az állításban, de ha ezt akarta még így sugalni, célzásszerűen, akkor az eddigieknél is sokkal súlyosabb szerintem.
Hát szerintem elég, mármint, hogy szerintem eleve mondjuk nagyon furcsa, az nem tudom, hogy erről mennyit beszélgettetek, hogy én azt hittem, hogy valahogy a politikai kommunikáció úgy zajlik, meg szerintem sokáig még a Fidesz kormányzat alatt is úgy zajlott, hogy vannak az ilyen vad kutyák, akik ilyen nagyon meredek dolgokat mondanak, és van a miniszterelnök, aki meg sokkal inkább ilyen szordinóban, meg finomabban, meg nem tudom. És én most már egy pár éve azt látom, hogy ez mintha megfordult volna, tehát hogy néha Orbán Viktor mondja ki a legmeredekebb mondatokat a teljes kormányzati elitből, ami szerintem tök fura, vagy nem, tehát hogy
nem tűnik okosnak ráadásul, mert
igen,
neki kéne középre helyezkedni, hát itt most ez már nem annyira nyelvi kérdés, ami felel megyünk. Egyébként a sajtójuk az, ami a mindig a legsúlyosabb és legmeredekebb dolgokat mondja, tehát nem is a politikus.
Igen, ez kétségtelen, csak ennyiben a sajtónak van egyfajta, még akkor is, hogyha nem sajtó és nem újságírók írják, akkor is van.
Tehát, hogy azt mondod, hogy emiatt a szerepváltozás miatt, amit észreveszel az Orbán Viktoron, még talán az is belefér, szerinted az az értelmezés is, hogy legalábbis hátsó szándékkal arra is akart utalni, hogy a nők ügyeivel igazából nem szeretne foglalkozni.
Igen, mint ahogy nem is foglalkozik velük, tehát hogy egyébként ez így tényszerűen igaz.
Hát, nem kellemesek ezek a következtetések, amikre jutottunk. De akkor én most eltérnék egy picit ettől a tártól, bár nem tudom, valahogy én úgy érzem, hogy már a közvélemény túl hamar eltért ettől a tártól, szóval ennek olyan semmi komolyabb következménye nem volt, én úgy vettem észre, nagyon hiányoltam. De mégis hát, egy picit térjünk el, igen? Vagy amíg...
Nem, hát hogy nehéz ezeket a dolgokat kezelni. Egyébként voltak ilyen mini akciók, meg közösségi akciók, amik valamilyen módon ezt próbálták tematizálni, vagy nevetségesíteni, vagy kiforgatni, vagy nem tudom. Ettől függetlenül nem lehet egy ilyen mondaton rettentően sokáig rugózni.
Hát nem tudom, az igazság, hogy én német Szilárdnak egy-egy mondatáról több mémet látok az interneten, mint erről a nőügyes dolog. Én arról szinte semmi ilyet nem láttam, mintha ez nem ütötte volna meg azt az inger küszöböt, vagy azt a szintet, hogy az emberek fölháborodjanak, nem tudom.
Hát az Zolci, nyilván egy olyan filter buborékban élek, amiben ez nagyon is megütötte, de az, hogyha már a te szomszédos filter buborékodba se jutott el, akkor az tényleg azt jelenti, hogy ez egy nagyon kis hatóságot volt.
Hát ez igen, elég szomorú. Na most visszatérve a dolog nyelvi részére, tehát én nagyon sok előfordulását megnéztem ennek a nőügyszónak, hogy mikor használják az emberek, és valóban arról van szó, hogy valamiféle gyanús affér, tehát általában vagy az van, hogy több nő is szerepel benne, vagy nem házas, tehát ilyen házasságon kívül is a többi. Ez mindig előfordul. Hát a bagatelizálás nekem annyira nem fordult elő, csak kizárólag ez a Kis László üggyel kapcsolatban nagyon sokszor előjött, hogy mondjuk nemi erőszakot nőügynek hívni, az ugye nagyon diszonáns, ez ugye nagyon nem stimmel a szokásos használatához képest. És amit még észrevettem, hogy ez, amit te mondtál, és amit hallottam is tőled már a múlt héten a Klub Rádióban, hogy férfiak használják, ezt egyáltalán nem tapasztaltam. Tehát mi férfiként sem tapasztaltam, hogy ezt a szót használnák egymás közt a férfiak, meg a korpuszban sem, meg az interneten sem nagyon láttam ezt. Tehát én pont azon csodálkoztam el, hogy végre van egy olyan kifejezés, ami férfiak promiszkús, vagy legalábbis furcsa érzelmi életéről szól, és nem az ő irányukba elfogult, hanem ez kifejezetten egy férfira nézve derogáló, hogyha neki nőügyei vannak. Ezzel nem értesz egyet?
Gondolod? Én meg, tehát, hogy én pont az egészben, tehát, hogy egyrészt a nőügy, és ez van benne a Kis Lászlós megszólalásokban, és lehet, hogy
hát én ennek túl nagy. Én csak abban talán, igen.
Tehát, hogy én azt is érzem, hogy egy kicsit ez a lezárása is, tehát, hogyha azt mondod, hogy nőügy, akkor azt is mondod, hogy erről nem kell olyan nagyon többet beszélni, vagy hogy tehát megint csak ez a nem figyelembe méltó.
Jó, én elhiszem neked, hogy a nőügy az nem olyan nagyon nagy súlyú, mint ahogy én mondtam, hogy lehet esetleg súlyosabb is. Értem, és ezért lehet bagatelizálásra használni.
Azt is akarom mondani, hogy valójában én azt érzem, hogy amikor valakinek nőügye van, abban nincsen rossz hallás. Tehát, hogy én nem érzem, hogy ennek
akkor ebben
bármifajta éle. Sőt, épp ellenkezőleg valahogy úgy nagyon jól belesimul abba, hogy hát a világ az olyan, hogy a férfiaknak nőügyei van.
Na, de tehát, nem, az az érdekes, hogy
nem. Ilyen normalizáló üzéje van, tónusa van a dolognak.
Jó, hát én nagyon sok előfordulását megnéztem, és ezt egyáltalán nem tapasztaltam. Én azt tapasztaltam, hogy mindig pejoratív. Az az érdekessége, hogy általában ezek kifejezések nem szoktak pejoratívak lenni, és talán ezt látod te is bele, hogy a szokásos dolog az nem az, ugye, hát amit nagyon könnyű beláthatnak a hallgatóink is, hogy ha nők promiszkúsak, tehát váltogatják gyakran a partnereiket, arra van kismillió szó a magyarban, nem is akarom elkezdeni sorolni. Egyik rosszallóbb, mint a másik, ugye? Pejoratívabb, mint a másik. Míg férfi esetében egyetlen ilyet se ismerünk. Olyat sem, ami pejoratív, de más se nagyon. Tehát olyan, mint hogyha ezzel nem is foglalkozna egyáltalán a közösség. Ebben egyetértünk, nem? És egyébként nem csak nyelvileg, hanem az életben is, hát nagyon megbocsátóak a férfi promiszkuitással szemben, a nővel pedig.
Ez egy nagyon kemény kettős mérce,
és ezzel áll szemben ez az egyetlen árva kifejezés a nőügy, aminek a bagatelizáló lehetőségét azt én is látom az ilyen ügyeknél, mint a Kis László. Tehát fogsz egy ilyen nagyon durva erőszakos ügyet, és azt nőügynek titulálod, az persze bagatelizálja, de ha csak magában mondod valakire, hogy nőügyei vannak, az igenis rosszalló. Én úgy tapasztaltam, mondom a vizsgálatomban.
Milyen volt? Tehát, hogy tudsz mondani egy tipikus példát, vagy olyat, ahol azt láttad, hogy ez ilyen többször előfordul?
A tipikus példa az a, mivel én úgy vettem észre, hogy azért ilyen hétköznapi kommunikációban, cseten, stb. Nem nagyon használják ezt a szót, tehát nagyon sokat kell keresgélni a neten, hogy ilyet találjunk. A tipikus példa az újságnyelvi, meg a bírósági nyelvi zsargon, tehát amikor az újságban valakiről írnak, hogy már korábban is voltak nőügyei, nagyon gyakori a zavaros jelző mellette, valakinek zavaros nőügyei vannak.
Igen.
És ez volt a leggyakoribb előfordulás. És ismétlem, ilyen magánbeszélgetésekben szinte nem találtam ilyet. Ez nem egy igazán hétköznapi ilyen felkapott szó különben. Viszont mondom, pejoratív, tehát akár még örülhetnénk is neki, hogy van ilyen kifejezés.
Igen. Igen, mondjuk így. Mondjuk így, bár egyébként érdekes, hogy például ebben, tehát amivel kezdtük, tehát a miniszterelnök megszólalásában is, tehát hogy a pejoratív része az, tehát hogy nem tudom pejoratív, tehát ebben a kontextusban például egyáltalán nem tudok hozzá semmilyen, tehát érdekes módon ezt a pejoratív felhangját, ha amúgy van neki, ezt elvettette szerintem a miniszterelnöki megszólalásban.
De a miniszterelnöki megszólalásban nem is tudtuk értelmezni, mert hiányzik a férfi szereplő, akivel kapcsolatban ezt mondom. Ugye, mert azért női szereplővel mondjuk csak leszbikus környezetben tudnám elképzelni, tehát hogy valakinek, egy nőnek nőügyei vannak, azt én csak úgy tudom értelmezni, hogy más nőkkel vannak ügyei. Itt viszont általában férfi szereplő szokott lenni, és az itt hiányzott. Tehát én rögtön alkottam magamba, hogy sztorit, mert valahogy megpróbálja az ember automatikusan értelmezni, és én rögtön elképzeltem, hogy ott biztos valakivel, már tényleg elnézést kérek ettől a hölgytől, ismeretlenül is, hogy esetleg ott valakivel összeszűrte a levet, és ezért kellett visszahívni. De hát ez olyan valószínűtlen, hogy még ha történne is ilyen, egyrészt nem hívják vissza ilyenért a nagykövetet, másrészt nem beszél róla akkor a miniszterelnök, nem?
Hát... Igen.
Úgyhogy én csak tanástalanul állok ezelőtt a megszólalás előtt. Hát
mondom, én azt hiszem, hogy ennél többet már nem, tehát hogy én eddig jutottam a gondolkodásban. Egyébként őszintén szólva azért, tehát ennél, tehát én eléggé tisztelem neked ezt az előfeltevésedet, hogy a miniszterelnök minden egyes megszólalása mögött ennél több ráció vagy kibontható lenne. Én ezt azért nem feltétlenül gondolom, meg nyilván nekem azért is más, mert én egy tök más kontextusban kezelem, mivel hogy nyilván hivatalból mindig odafigyelek, akárhányszor a miniszterelnök kimondja a nő szót, ez egyébként nagyon ritkán fordul elő, tehát tényleg teljesen ritkán. És hogy nekem meg pont egy másik, tehát hogy nekem azonnal a, nem tudom, emlékszem, Angela Merkel látására, amikor a miniszterelnök azt mondta, hogy ha egy hölgy jön hozzánk látogatóba, vagy ha egy hölgy jön az országba, akkor nem fogunk vitatkozni.
Ilyeneket azért szokott mondani, ezek is ilyen furcsán kétértelmű, mert olyan, mintha azokat is viccnek szánnál, meg igen, azok nagyon furcsák. Egyszer lehet, hogy még egy ilyenről is fogunk beszélgetni, de most lassan letelik az időnk. Csak hogy védjem magam, tehát én nem úgy vagyok naív, hogy azt gondolom, hogy amit ő mond, annak mindig van értelme. Én csak azt mondom, hogy őt nem úgy ismerjük, mint azt az amerikai alelnököt, akinek most elfelejtettem a nevét, aki híres volt arról, hogy teljesen értelmetlen dolgokat zagyvált össze. Tehát azért nem így szokott ő beszélni.
Igen, ez kétségtelen.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, akkor még hasonló témákban várom a segítségedet máskor is.
Én köszönöm.
Köszönöm szépen, szia. Jó estét kívánok, én Kálmán László vagyok, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Az műsor első részében Réz Anna filozófussal beszélgettem, a miniszterelnök egy furcsa és értelmezhetetlen mondatáról. Most pedig már elbúcsúztam tőle, a hallgatói kérdéseket fogom sorra venni, legalábbis néhányat, talán olyat, amelyeket fontosnak vagy érdekesnek találok. Az első kérdés egy igen régen érkezett, de egy kicsit bonyodalmas volt, és nem akartunk erre külön időt szánni, hosszabb időt eltölteni. Hát elnézést kérek, hogyha egy kicsit időzni fogok ezzel, mert ez nagyon érdekes kérdés. Cserháti Réka hallgatón kérdezte, akinek már korábban is volt nagyon érdekes kérdése, és arról érdeklődik, hogy a az a tény, hogy a szabad szót igeként is használjuk, ugye ez mindenki által ismert, hogy mondunk ilyeneket, hogy szabadjon, hogy szabadna, hogy szabadott, még ilyet is lehet hallani néha. Tehát úgy félig meddig igeként is viselkedhet, és hogy ez, ebben nem játszik-e közre az, hogy a magyarban van névszói állítmány. Ugye rögtön meg kell állnom, mert lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, akik szerint a szabadot nem is lenne szabad igeként használni, és az olyan formák, mint szabadjon, szabadna, ezek hát idegenek a magyar nyelv rendszerétől, kilógnak belőle, valamilyen értelemben helytelenek. Csak hát itt az a probléma, hogy akárhogy is érzi ezt valaki, magyarok milliói használják ezt az anyanyelvükként, ezt a változatot, amelyben a szabad ilyen felemás szó, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy melléknév is, hát mégiscsak néhány alakjában igeként viselkedik, és erre nem lehet, ezt nem lehet azzal elintézni, hogy ennek nem kéne így lennie, ha egyszer így van. De ezt én mondom, nem pedig Cserháti Réka, csak megálltam egy pillanatra, hogy ez, amivel foglalkozunk, ez nem az a kérdés, hogy helyes-e vagy nem helyes, vagy ki mennyire lóg ki a magyar nyelv rendszerében, mert egy picit persze kilóg, de ez előfordul a nyelvekben, hanem az, hogy miért van ez, és hogyan működik. Tehát folytatom a hallgatón kérdését. Abban a mondatban például, hogy nem szabad kihajolni az ablakon, az állítmányon nem szabad, és nem egyértelmű, hogy mint ige, vagy mint melléknév. A szabad szót gond nélkül kicserélhetjük a lehet szóra, ami pedig nyilvánvalóan ige. Ugye? Tehát az előző mondatban nem szabad kihajolni az ablakon, nem lehet kihajolni az ablakon. Tehát ha igével helyettesíthető, akkor ebből a szempontból legalábbis pontosan úgy viselkedik, mint egy ige, és akkor a beszélők joggal feltételezhetik, hogy ez egyfajta ige. Persze, hogy megint csak nem akarok belemenni abban, mekkora joggal feltételezhetik, de ezt láthatóan megteszik. Folytatom megint Cserháti Réka a szövegét. Ha emiatt a szabad szót is igének tekintjük, világosan következnek a szabadna, szabadott, stb. Alakok. Így van, én is ezt mondtam. Nagyon-nagyon jó észrevételnek tartom azt, hogy nem egyszerűen csak megállapítja a hallgatónk, hogy a szabad az ilyen felemás, és néhány alakja, igei alakja is van, tehát olyan, mintha időnként néha néhány formában ragozható is lenne, hanem arra is felfigyel, hogy ennek mi lehet az oka. Hogy tudnék, olyan környezetben fordul elő, olyan a mondatnak olyan helyén fordul elő, ahol általában ragozott igék szoktak előfordulni, és ez a viselkedésük, ez egyfajta mintául szolgál, ugye a nyelvészek ezt úgy hívják, hogy egy analógia alapjául szolgál, mert akkor ezek szerint, ha ilyen szempontból igeként viselkedik, akkor ő félig meddig akár igének is tekinthető. Úgyhogy az, hogy az okot is keresi a hallgatónk, az engem hallatlan elégedettséggel tölt el, és ennek én nagyon örülök, és a magyarázatát el is fogadom, és valószínűleg tényleg erről van szó, de tovább is megy még, itt már csak egy gondolat jön. Azt mondja, nem magyarázhatnánk-e ezzel a módszerrel néhány másféle szófajváltást is? Például véletlen volt, itt a véletlen melléknév és főnév is lehet. Hát ha már annyira tetszett nekem ez az előző magyarázat, akkor tovább megyek, és azt mondom, ebben is igaza van. Bizony, ezzel a módszerrel másféle jelenségeket is magyarázni lehet. A véletlen, mint példa egyébként, szerintem még nem is a legszélsőségesebb, vagy legdurvább példa, hogy valami véletlen volt. Igen, persze itt értelmezhetjük a véletlent főnévként is, meg melléknévként is, de én még jobbat mondok, amit nem írt le ide a Réka, és ez az, hogy a véletlen még határozó szóként is használható. Tehát szerintem az emberek mondanak olyat, hogy véletlen nem hívtam föl. Holott nincs a véletlen végén, legalábbis első látásra, ugye ő nem határozó szó, hanem melléknév, néha esetleg főnév, de még határozó szóként is használják. Ugye minek lenne köszönhető ez a viselkedése? Nyilván, hogyha a Réka gondolatmenetét követjük, akkor annak köszönhető, hogy olyan helyeken fordul elő, ahol melléknév és ige is elő szokott fordulni, de minek köszönhető a határozói természete, hiszen olyan szerepben csak ritkán használjuk. És akkor itt ki kell tekintenünk egy kicsit a nyelv más elemeire is, egy kicsit szélesebb látókörben kell körülnéznünk, és észre kell vennünk, hogy a véletlen az tulajdonképpen hasonlít sok határozói alakra, sőt, azt is kell mondanom, hogy történetileg ő maga is határozó szó volt, vagy határozói szerepű szó volt. Nézzük meg közelebbről ezt a véletlen szót. Ebben ugye a vél igető szerepel, a véletlen azt jelent, tehát valami olyasmit jelent, hogy anélkül, hogy vélte volna, anélkül, hogy gondolt volna rá, vagy gondolt volna rá bárki, és a végén ez a tlantlen, ezt pedig ugye úgy szoktuk hívni, hogy fosztóképző, anélkül, hogy jelentésű. Csak hogy érdekes módon ez a tlantlen végű, ez a tlantlen végződés, ez a fosztóképző, amit manapság melléknevek képzésére használunk, ugye egy fátlan, síkság, stb. Ez eredetileg határozó volt. Azaz anen a végén, a tlantlennek a végén az anen, az egy határozó képző volt, és valójában a fosztóképző csak ez a tl, ez a taltel volt, amire példa, hogy más nem mondjak, a fiatal szó, ami abból ered, hogy valakinek nem volt fia, tehát fiatlan, valami ilyesmit jelentett, és igazából csak ez a tal volt a végén a fosztóképző, és az an-en a végén az egy ugyanaz a határozói toldalék volt, mint abban a szóban, hogy gyorsan, vagy hosszan, vagy ilyesmi. Tehát a tlantlen az eredetileg egy két képzőből álló bokor volt, és határozói funkciója volt, amitre példa a mai nyelvben is van, tehát hogy ilyen eredetű határozó szók léteznek, talán a leggyakoribb ilyen példa az a hirtelen. Ha belegondolunk a hirtelen szóba, akkor annak is elvileg melléknévnek kéne lenni, hiszen ez erre a telen fosztóképzőre végződik, és mégsem az, a hirtelent azt határozó szóként használjuk. Miért? Mert ő valahogy megőrizte, megkövesedve azt a régi használatát ennek a talantelennek, hogy ő valójában határozó, és azt már elmondtam, hogy miért, mert a taltel fosztóképző után egy an-en határozóképző van benne. Tehát mivel ilyen szavak vannak a magyarban, mint amilyen a hirtelen, ahol látjuk, hogy határozói szerepe van, hasonlít is a véletlenre, ugye a hirtelennek a töve az a hír szó, tehát hirtelen a szó szerint azt jelentette, hogy anélkül, hogy híre ment volna, vagy hírét vettük volna, vagyis anélkül, hogy tudtunk volna róla, nagyon hasonlóst jelentett, mint a véletlen. És ezeknek a mintájára, az ezekhez való formai hasonlóság miatt lehet egyfajta átmenet ezeknek a szavaknak a határozói, meg a melléknévi használatára, és egyébként a tlantlen végűeket egyre gyakrabban hallom én is határozó szóként használni, tehát mintha visszamennénk az időben, és egy korábbi használat újra divatba jönne. Gyakorlatilag elég elméleti tárgyú volt ez a fejtegetés, amit mondtam, de szerintem érthető, mert csak egy-két szó volt, amit említettem, és nagyon gyakori szavak, és ismerjük a viselkedésüket, de azért mégis levonnám röviden az elméleti tanulságot, tehát úgy tűnik, hogy a nyelvünknek a változását, meg a használatát befolyásolják az ilyen hasonlóságok, például az első, a kérdés első részében a szabad szó, a mondatbeli szerepe szerint leginkább igékre hasonlít, olyan helyen fordul elő, ahol igék szoktak előfordulni, és ettől ő maga is már-már igévé válik, vagy elindult azon az úton, hogy igévé váljon. Egyébként külön érdekes, hogy noha úgy tanuljuk az iskolában, hogy a szabad az egy melléknév, és valóban az is, hiszen van szabadabb alak is, a többi, tehát nem akarom én ezt tagadni, hogy neki leginkább melléknévi vonásai vannak. Azért az is igaz, hogy valószínűleg sokkal gyakoribb állítmányi helyzetben, mint jelzői helyzetben, annak ellenére, hogy most ezekben a napokban és hetekben nagyon gyakran halljuk azt, hogy szabad ország, szabad egyetem, és így tovább, tehát jelzői használatban, de az egy kicsit más jelentésű szabad egyrészt, ugye nem a megengedettet jelenti, hanem azt az elvont jelentést hordozza, hogy nem korlátozott, és így tovább. Tehát egyrészt a jelentése sem egészen az, mintha önállósulna is az állítmányi értelemben használt szabad. Tehát ugye az első következtetés, amit levonhatunk, hogyha két dolognak nagyon hasonló a funkciója, akkor sokszor elkezdenek hasonlítani egymásra más szempontból is. Tehát a szabad például elkezd hasonlítani az igetövekre is, meg más névszójállítmányokkal is előfordul ugyanez. A másik tanulság pedig az, amit a véletlennel kapcsolatban mondtam, hogyha formailag valami hasonlít más nyelvi elemekre, mint ahogy a véletlen hasonlít a hirtelenre, egy picit hasonlít a fiatalra, stb. Ez az egész kérdéskör, amiről beszéltem, akkor nagy az esélye annak, hogy egymáshoz hasonlóan kezdenek el viselkedni, és például a véletlent akkor határozó szóként is elkezdjük használni. Hát ennyit erről a témáról. Azt hiszem, hogy részletesen elmondtam az erről tudhatókat, és akkor még talán néhány hallgatói kérdés belefér az időnkbe. Volt egy pár olyan kérdés, ami ugyan régen, amit régen megkaptunk, de Nádasdy Ádámmal úgy döntöttük, hogy nem fogunk velük nagyon részletesen foglalkozni különböző okokból, például azért, mert csak olyan elégedetlenséget fejeztek ki. Tehát például van egy József Ernőné nevű hallgatónk, aki csak azt mondja, hogy nem mindig értett egyet velünk a korábbi műsorainkban, mert nem helytelenítettünk bizonyos kifejezéseket. És nem magyarázta meg, hogy szerinte miért, hol követtük el a hibát, miért kellene helytelenítenünk, és ezért ezt a kérdést például félreraktuk, mert nem nagyon tudunk rá mit válaszolni. Hát mi nem helytelenítjük, ő pedig helytelenítő, ezen nem nagyon van mit vitatkozni. Csak egy ténybeli problémára fölhívom a figyelmét, ő azt írja, felsorol egy csomó kifejezést, amit mi, hogy mondjam, elfogadunk, ő pedig pongyolának tartja, de sajnos még ebben a besorolásában sincs mindig igaza. Tehát az egyik dolog az, amiről a múlt adásban már beszéltem nagyon röviden, ugye akkor ugyan a török nyelvekről beszéltünk, hogyha valaki azt hallotta utoljára, akkor az a múlt adás. És ott már röviden mondtam azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy szörnyen, meg rettenetesen, meg borzasztóan nagy területen beszélnek török nyelveket, akkor természetesen ebben nincsen semmiféle olyan mozzanat, hogy nekünk, hogy megijed az, aki ezt mondja, vagy fél ettől a nagy területtől, hanem a rettenetesen, borzasztóan, szörnyen és társai, azok ilyen régebben túlzásként használatos melléknevek voltak, amelyek mára egyszerűen a fokozás eszközeivé váltak, és ez egy tény, hogy azzá váltak. Itt nem lehet azt mondani, hogy helytelenítem, vagy helyeslem azt, hogy azzá váltak, hanem elfogadom tényként, ahogy ez egyébként a világ összes általam ismert nyelvében elő szokott fordulni. Pont az ilyen jelentésű melléknevekkel is egyébként, tehát erre mondják azt, hogy már a régi görögök is, hiszen a görögben, latinban, mindenhol végbe mentek ugyanilyen változások. Valami, ami félelmet, vagy csodálkozást, vagy iszonyt fejez ki, az valójában a csodálkozás mozzanat, meg a meglepődés mozzanat révén átterjed más jelentésekre, és úgy is elkezdik használni, hogy egyszerűen csak fokozást jelentsen. Tehát ez az, ami tényszerűen nincs igaza József Ernőnél hallgatónak abban, hogy ez egyfajta pongyalasság lenne, mert ez egy régi, jól bevált szokás a magyarban is, és más nyelvekben is. És hát nagyon-nagyon-nagyon régóta használják ezeket a szavakat ilyen értelemben. A másik, amiben nincs igaza, azt mondja, hogy a szoba már ki van festve, hogy ez germanizmus. Erről szerintem már többször is volt szó ebben és hasonló műsorokban. Először is, ha germanizmus lenne, tehát ugye ez azt jelenti, hogy német hatásra jött volna létre, az sem önmagában baj. Tehát rengeteg olyan kifejezés van a magyarban, például latin hatásra a bibliafordítás, a Károli féle bibliafordítás révén rengeteg kifejezés került be a magyarba latin hatásra, a többnyelvűség révén rengeteg kifejezés került bele német hatásra, sokkal korábban, a honfoglalás után rengeteg szláv kifejezés került a magyarba szláv hatásra. Ezek nem jelentik azt, hogy ezekkel a kifejezésekkel bármi baj lenne. Tehát az, hogy milyen eredete van egy kifejezésnek, milyen hatásra jött létre, az semmilyen módon nem minősíti az ő az ő használhatóságát, vagy az ő pongyolasságát, mert ő azt mondja, hogy ezek nem szépek, illetve ezek pongyolák, ilyen kifejezéseket használ. Ilyet nem lehet mondani egy olyan, csak azért egy kifejezésre, mert az egy másik nyelvnek a mintájára született. A másik probléma az, hogy ez valószínűleg nem is germanizmus, vagy megállapíthatatlan, mert rengeteg nyelvben vannak ilyen passzív szerkezetek, mint amilyen a ki van festve. Ugye ezt akkor használjuk, amikor el akarjuk kerülni azt, hogy az alanyt meg kelljen neveznünk. Nem akarjuk azt mondani, hogy XY kifestette, mert vagy nem tudjuk, hogy kifestette ki, vagy egyszerűen nem tartjuk fontosnak. Na most van egy másik lehetőség természetesen a magyarban, ez semmivel se rosszabb, amikor többes szám harmadik szemébe tesszük, és azt mondjuk, hogy ezt a szobát kifestették. Ezzel teljesen megfelelő és ugyanolyan személytelen, mint a ki van festve, vagy a ki lett festve. Egy probléma van vele, hogy mivel többes szám harmadik személyű, ezért érthető úgy, mintha én visszautalnék valami, milyen alanyokra, vagy egy többes számú alanyra, akik kifestették, és a beszélőnek rá kéne jönnie, hogy én kire gondolok, hogy én kiről mondom, hogy kifestette. Tehát a magyar beszélők azért választják az igazán személytelen úgynevezett passzív szerkezetet, hogy a szoba már ki van festve, mert az nyíltan mutatja, hogy nem akarjuk megnevezni az alanyt, vagy nem tudjuk megnevezni az alanyt, míg ha azt használjuk, hogy kifestették, és erre szokták gyakran a korrektorok kijavítani az ilyet, ha azt használjuk, akkor bizony a több értelműség állhat fönn, jöhet létre, mert gondolhatja azt a hallgatóság, hogy én tudom, hogy valaki kifestették, csak nem mondom meg, vagy rábízom a hallgatóra, hogy kitalálja, hogy kik voltak azok, és ezért nem teszem ki az alanyt, és ezért teszem többes szám harmadik szemébe. Egyébként jogászok vannak ezzel nagyon sokszor zavarban, akiknél nagyon fontos a pontos fogalmazás. És ők is nagyon szeretik elkerülni ezt a fajta személytelen használatot, többes számú harmadik személyű személytelen használatot, tehát nem szeretnek olyat leírni, vagy kimondani, hogy az adósságot kifizették ilyen személytelen formában, hogy valaki kifizette, nem mindegy, hogy kicsoda, mert ők is érzik, hogy ilyenkor több értelműség keletkezik, hiszen ezt mondanánk akkor is, hogyha szerepelt egy többes számú alany, vagy több személy már a szövegben, és azokról állítanám, hogy kifizették. És a jogászok nagyon szeretnék elkerülni a több értelműséget, és ilyenkor valami más megoldást keresnek. Egyébként érdekes, hogy ez a hallgatónk például azt szeretné, hogyha minden ilyen helyzetben többes szám harmadik személyű alakot használnánk, tehát magyarul több értelmű alakot, miközben sokszor máskor az ilyen nyelvőrködő beszélők, akik a nyelv szépsége miatt próbálnak valamilyen kifejezésről lebeszélni minket, pont arra hivatkoznak, hogy több értelmű, például a ban-ben különbségét, nek az eltűnését, azt azért nem szeretik, mert ez több értelműséget hoz létre. Hát ez a kifestették, így személytelenül, ez is ugyanígy több értelműséget hoz létre. De én nem mondom, hogy kerüljük el, én azt mondom, hogy sokan elkerülik, mert félreérthető. Minden esetre a jogászok nagy bajban szoktak lenni, mert miközben megpróbálják elkerülni az ilyen fogalmazást, hogy kifizették az adósságot, ők is hallották az iskolában és máshol, hogy az adósság ki van fizetve, az valamiért kerülendő, ez valami több mint 100 éves babona egyébként, és már akkor is valami olyasmit mondtak, hogy ez germanizmus, egyébként én nem tudok olyan jól németül, de szerintem nem így mondják németül ezeket a kifejezéseket, szóval nem hiszem, hogy germanizmus, de ami a nagyobb baj, hogy ez teljesen alaptalan, hogy ezt a kifejezést kerülni kellene a magyarban, ez egy sok száz éves szokás a magyarban, hogy ilyeneket használunk, meg van írva, vagy meg vagyon írva ilyenek, nagyon-nagyon-nagyon régen előfordulnak a magyar szövegekben, tehát ez teljesen integráns része a magyar nyelvnek. Valami nagy félreértés van a mögött, hogy egyesek szerint ezeket kerülni kell, valószínűleg egy régi magyar tanári babona, és talán azon alapul, hogy bizonyos igékkel ezek tényleg nem működnek, de szerintem a magyar anyanyelvű beszélők ezt pontosan tudják, ezzel pontosan tisztában vannak. Tehát, hogy például olyan tárgyatlan, úgy általában tárgyatlan igékkel nem nagyon lehet ezt használni. Mert ugye ez egy passzív szerkezet, aki van festve, ez azt jelenti, hogy az alanya az pont az, ami egyébként ennek az igének a tárgya szokott lenni. Ugye a szoba ki van festve, a szoba az alany, az pont az a dolog, ami a festésnek a tárgya. Tehát úgy alakítjuk át a szerkezetet, hogy alanyként mondjuk ki, vagy az alany szerepét tölti be az, aki egyébként a tárgy szerepét játszaná. Ezt hívjuk passzív szerkezetnek. De ezt csak tárgyas igékkel lehet megcsinálni, hiszen most mondtam az előbb, hogy aki a tárgy szerepét játszaná, az lesz itt az alany, tehát értelemszerűen csak tárgyas igékkel megy. Na most előfordul, bebecsúszik, hogy valaki tárgyatlan igével használja ezt. És nagyon rosszul hangzik, a legtöbb magyar beszélőnek nagyon idegen módon hangzik, de lehet, hogy hibaként esetleg fogalmazásokban előfordul, iskolai fogalmazásokban, vagy esetleg egyéb szövegekben, amivel korrektorok szembesülnek, és lehet, hogy eredetileg erre, ezekre vadásztak. Ugye az elrettentő példa az szokott lenni, hogy a macska fel van mászva a fára. Ez rettentő magyar tanul hangzik nekem is, ha felmászik egy tárgyatlan ige, a macska az nem a tárgya neki, és lehet, hogy mégis ilyenek kicsúsznak az emberek száján, de a dolog túl van dimenzionálva, mert szerintem ritkán hallunk ilyet. Ez valóban, én elfogadom, hogy ez magyartalan, hiszen nem illik bele a magyarnak a rendszerébe, és valószínűleg ez a fajta magyartalanság, ez a fajta furcsaság, tehát tárgyatlan igék használata a szenvedőszerkezetben az, amiből kiindult ez az egész üldözési roham, üldözési mánia, ennek a szegény szerkezetnek az üldöztetése, ami hát rettenetes méreteket öltött, és én mindenkit nagyon bátorítanék arra, hogy nyugodtan mondja azt, hogy ki lett festve a szoba, vagy ki van festve a szoba, mert ezzel az égvilágon semmi baj sincsen. Azt hiszem, hogy ez a monológom egy kicsit túl hosszúra nyúl, de hát egyszer muszáj ezeket elmagyarázni. És hát kénytelen vagyok elbúcsúzni hallgatóimtól. Jövő héten remélem, hogy, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy Nádasdy Ádámmal jelentkezünk újra. Viszont hallásra, Kálmán László voltam.